Áldás békesség Isten hozott minnyájunkat, a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Köszöntöm mindannyiunkat, foglaljunk helyet, felvétel, köszöntöm Bernes Kiós, legjobbászló testvéremet. Igen, valóban csak így. Ugye tegnap volt az ő felesége, Judit, tiszteletes asszony, úgy ígérték ma a tiszteletes úrban, holnap pedig jönnek mindketten, és Judit szolgál az evangéliummal. Tegnap énekeltük kezdőéneknek mincszarvas, ma is legyen ez, és azt követően pedig az új szövetséget elfogadom. A mincszarvas a könyvünkben 778-as. Dicsérettel folytassuk tehát. Emlékszünk el, ugye? Thank you.
Köszöntelek szeretettel benneteket, megjavítsuk így egy kicsit. Örülök, hogy együtt vagyunk, örülök, hogy keresztény közösségben lehetünk, és az nagy öröme a házasságunknak, a lelkész házaspárnak van egy ilyen öröme, hogy ilyenkor lehet látogatni egymást, és akkor lehet egy kicsit engem is látni, meg a feleségemet is látni, és akkor nem az az érdekes benne, hogy megismertek bennünket, úgyse ismertek meg annyira közben, mert úgyis csak a Lábadi Károlyoknak Antit vele, őket ismerem jobban, hanem az lehet a lényegesebb, hogy ketten együtt talán többet tudunk mondani az igéről. Persze egyedül van az ember, az is jó, de mindegy, szóval ebben a kettőben is van jó, és örülök, hogy láttam benneteket, ezt akartam kifejezni. Hagyjuk meg a fejünket kezdésként, és maradjunk a helyünkön, és úgy imádkozzunk. Urunk és Istenünk, téged szólítunk meg ezen a mai estén, mert szeretnénk tanulni a te igédből, a Szentírásból. Imádkozunk és könyörgünk hozzád azért, hogy hallgass meg a könyörgésünket másokért, azokért, akik fáznak, éheznek, menekülnek, háborúban vannak, rettenetes viszonyok közepette. Imádkozunk értük, mert ismerjük a háborúságokat a saját életünkből. Egy sima családi veszekedés idején is felgyorsul az idő, és mindenfajta meggondolatlanságot csinálunk. Hát amikor felgyorsul az idő egy háború idején, mennyire más az élete egy-egy családnak, egy-egy embernek, és most nem egynek, hanem millióknak, napról napra, óráról órára, azt még ki sem mondhatjuk, hogy hétről hétre, mert még csak egy hete. Imádkozunk értük, hogy meg tudják tartani magukat a felgyorsult időben. Imádkozunk értük, hogy legyen fedél a fejük fölött, imádkozunk értük, hogy hazatalálhassanak, és imádkozunk azért, hogy legyen vége az erőszaknak. Hallgass meg a könyörgésünket, nehéz nekünk ilyenkor a melegben ülni, és csak úgy gondolkodni a saját hétköznapi ügyeinkről, de hát azok is fontosak a maguk helyén. Lásd meg a szívünknek a kívánságait, halld meg a kérdéseinket, és add meg a válaszokat, és add meg, hogy könyöröghessünk másért most. Amen. Isten igéjét olvasom nektek, Lukács evangéliumából szól hozzánk a mai napon, a 7. fejezetből. A bűnös nő megkeri Jézus lábát, így ismerjük ezt a történetet, és az a telefonszáma ennek, hogy Lukács 7:36. Azt hittem, hogy azt keresed, azért mondtam. Lukács 7:36. Egy farizeus arra kérte őt, Jézus, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabás tróntartóval. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna a próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáért, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani való neked? Mester, mondd. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nek. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy akinek többet engedett el. Helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábam. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdtek kérdezgetni egymás között, kicsoda ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Amen. Itt van az ige hirdetés, nem maradunk tanulság nélkül, megtaláltam. Kedves testvérek, szeretett verőcélyek, bögyben vagyunk, és a bögynek az az érdekessége, az a különlegessége, hogy ilyenkor, ami rendezett, ami megszokott, az valahogy csináljuk az életünket, azt ilyenkor egy kicsit felborítjuk, készülésképpen a nagy ünnepre, húsvétra. Mondván, hogy azzal, hogy felborítjuk, ezzel valahogy mindig beleakadunk valami kényelmetlenségbe, amit okozunk magunknak a bőjtnek valamelyik formájával, és akkor ezzel majd eszünkbe jut újra és újra, hogy ez az eszköz majd segít bennünket abban újra és újra, hogy Istenre tudjunk figyelni, és majd így érkezzünk el az ünnephez. Hát nem tudom, hogy ki hogyan szokott bőjtölni, nincs is nagyon igazán benne azért a református gondolkozásunkban, kultúránkban. Nekem van egy szörnyűséges bőjti formám, nem tudom, hogy az idén lesz egy bátorságom hozzá, hogy ne hallgassak autorádiót. Hát aki férfi, az tudja, hogy micsoda vállalás ez. Hát ugye beülök az autóba, és ott szoktél utcán is hallják, mert akkor fölhangosítom, mert nekem muszáj hallgatni a aktuális dolgaimat. És akkor ilyenkor ilyen elektronikus bőjtként másfél hónapig nincs autózás, illetve nincs autorádió hallgatás, szörnyűséges. De hát ugye értjük a példát, arra való, hogy ahányszor nyúlnék, de eszembe jut, hogy megfogadtam, hogy nem, annyiszor eszembe jut, hogy és ezt azért csináltam, hogy húsvétkor annál nagyobb örömmel ünnepeljem az Urat, és a húsvét nekem majd rádióvét is legyen, ugye, és hát akkor majd megint lehet, de hogy fölborítom a rendet, hogy a végén jöjjön Istennek a rendje a rendetlenség által. De mégis lehet ezt fordítani valamikor a rendetlenségeinket tesszük rendé, fogadalmat teszünk, hogy valamit rendesen csinálunk ez alatt az időszak alatt. Egyik is jó, másik is jó. Mindegyiknek egy a lényege. Van valamilyen eszközünk, amivel megpróbálunk elérni egy célt. A bőjtnek valamilyen formáját választjuk eszköznek, és az a cél, hogy rendesen ünnepeljünk. És ezt az eszközt választok, és valami célt elérek, én ezt látom ebben a történetben, és Jézusnak nagyon sok történetében, és nagyon sok cselekedetében, de ebben is. Botrányos a történet, mindjárt kifejtem, hogy miért. De Jézus nem önmagáért csinál botrányt, hanem azért csinálja meg a botrányt, hogy elvezesse a hallgatóit, a vele találkozókat a célhoz, és megmutasson nekik valamit, és fölmutassa számukra Isten országát, Istennek a kegyelmét. Még valami eszembe jut az eszközről és a célról, még valamit el akarok erről mondani nektek. Nem tudom, hogy kinek van hobbija, vagy kinek nincs hobbija, ugye ilyen valami fajta szórakozása, vagy hát nem is tudom milyen szót kell erre használni, de szoktuk rá mondani, hogy hobbi. Ugye ennek az a lényege, hogy egy modern világot élünk, ami nagyon hirtelen tört ránk az elmúlt 100-200 évben, addig nem nagyon volt hobbiuk az embereknek, kapáltak meg, próbálták kivérni a telet és készített ez a program. Modernebb világban élünk, több biztonsággal, de sokszor monoton dolgokkal, sokszor olyan dolgokkal, amik ideiglenesen megterhelnek bennünket, tudjuk a modern ember problémáit, ugye a depresszió, a szorongással ezek a dolgokat, ez mind a modern élet hozta elő, kapálás közben nem szorongtak, amit csak csinálták. Hát azért akkor is volt, de másképpen. És ebben a modern életben szükségünk van arra, hogy egy kicsit kilépjünk ezek közül a dolgaink közül, és találunk valamit, ami jól elszórakoztat, jó ez a szó, egy kicsit elszórom a figyelmemet, a tudásomat, nincs tétje annak, amit csinálok, nincs szorítás, hogy ez jó kell legyen, hanem hát így egy kicsit csinálom, ez a hobbi. De azt is ismeritek, amikor a hobbi átveszi az uralmat az embernek az élete fölött. Mert ez nagyon jó eszköz arra, hogy azt a célt elérjem, hogy egy kicsit kikapcsoljon. Hát erre van. Na de amikor ez átmegy valami őrületbe, hát mindenki látott már ilyet, ha nem ismeri saját magánál be valami, mindenki látott már ilyet, ugye, amikor a hobbi átveszi fölöttük az uralmat, amikor a nappaliból kiszorul a család, mert én ott gyűjtöm a nem tudom, kis vonatokat, szóval ilyen. Ugye van egy csomó ilyen történet, amikor a hobbi túlnő rajtunk. Jézusnak a botrányai, Jézusnak a történetei mindig megállnak azon a ponton, ahol még tanúságos, ahol még van értelme aznak az eszköznek, ahol még elérje célját. De ez csak azoknak nyílik meg, akik közvetlen ott vannak Jézus környezetében. Aki egyre távolabb vannak, azoknak csak marad a botrány. És csak abból ítélnek, és mindig megállnak, hogy ez lenne az Isten fia, aki ilyen műsort rendez maga körül állandóan. Nehezen tudom ezt elhinni. És nézzétek meg, ez rögtön egy figyelmeztetés a számunkra, ami hányszor vagyunk úgy vele, hogy másnak csak a rossz hírét halljuk. De vajon mi van mögötte? vajon mi az oka annak, hogy ő olyan, amilyen? Nem kéne közelebb menni, nem kéne meglátni. Nincs-e minden embernek valami fajta célja itt ezen a világon, akár azáltal, hogy megmutatja magát másoknak. Van egy kicsit ilyen jézusi küldetése mindnyájunknak. Meg kell ezt ismerjük, meg kell lássuk mindenkiben egymásban. Na de most már történetre szeretnék rátérni, mert ez mind a hosszabb bevezető volt, de ne féljetek, mert rövidebben szeretném a történetet elmagyarázni, egy-egy pontjával rámutatni. Azzal szeretném kezdeni, hogy hát Jézus elmegy egy farizeushoz ebédelni, vacsorázni, étkezni, asztal közösségbe lenni. Ez botrány. Azt olvassuk a Bibliában, hogy a farizeusokat nem szeretjük, nem? Én itt tanítom, itt tanulom, nem tudom, hogy ki vagy valami. A farizeusokat nem szeretjük, nem? Erősíts meg neked. Szeretjük a farizeusokat? Nem a helyes válasz? Nem szeretjük. Jó, láttam a maszk mögöttük, láttam, hogy mondta, hogy nem. Nem szeretjük a farizeusokat, és kész. Jézus azt mondja róluk, nem csak egyenként, hanem úgy általában a farizeusoknak többször is rámondja, hogy hitetlen és elfogult nemzedék. Vagyok hajlandó törődni veletek többet. Egyszerűen rossz, amit csináltok, és felelősek vagytok azért, hogy viselitek a farizeus nevet. És elég volt, és ez nem jó. Tudjátok jól ezt a Szentírásból. Mégis leül egy ebédre. De miért? Mert ez a farizeus meghívja egy ebédre. Ez nem egy egyszerű ebéd, vagy nem egy egyszerű vacsora. Ugye az ókori keleti szokás szerint ez egy nyilvános étkezés. Ezért tud bejönni a bűnösök. Ugye? Tehát az nem meghivatja magát, mert nem tudom micsoda, hanem oda bárki bejöhet a falon belül, hogy csak szigértitek. Tehát ez egy esté, mert nem tudom, hogy kéne mondani, vagy milyen formák lehet evangelizációhozni. Parti, ez jó. Parti, ugye? Értitek? Tehát nem csak egy közös étkezésről van szó, hanem egy ilyen nyilvános eseményről, ahol ő elfogadja azt, hogy ez a rossz hívű Jézus hozzá fog jönni. És Jézusnak ugyan elege van az egész farizeus társaságból. De itt van egy ember, aki szeretné megosztani vele önmagát, és ezt elfogadja. És azt mondja, hogyha egyenként akarunk beszélni, akkor az lehet és kell is. És lássam meg az életedet, és megnyitottad magadat előttem, elfogadom ezt, és közösségben vagyok veled. És azért eszébe juthat, azért van néhány más farizeus, akivel Jézusnak szintén jó kapcsolata van ilyen módon. Hát ezen az első tanulság, hogy Jézus elfogadja ezt a meghívást. A második az lenne, hogy jön a parázna nő. Hát én nem tudom, hogy egy bűnös nőt ír a Biblia, de hogy ez egy paráznát jelent. Ez nem gyerekeknek való az evangelizáció, de hát mindegy. Ez paráznát jelent, és ez egy zárt közösségben úgy néz ki, ezt úgy tessék elképzelni, hogy ilyen méretű verőce ilyen nem volt az ókorban. Hogy 3000 lakos volt. Városocska, most már ők. Na jó. De mindegy, 3000 se volt, meg 5000 se, tehát az nagyon sok. 1-2000. Tehát az már nagyváros, hogy 1-2000, Jeruzsálemnek volt sok ezer lakosa, de egy ókori városka az így néz ki. 1-2000 fő maximum. És ott mindenki ismer mindenkit. Egy kőfalon belül vagyunk. Nehogy az ellenség megtámadjon. Képzeld el, hogy ebben a közegben valaki parázna. Tehát, hogy arról így lehet tudni, hogy ő az. Világos ez a probléma? Hát azzal így nem tárgyalunknak közben, nem érintkezünk vele, hanem van egy utca, ahol ő lakik, meg így ezek laknak. Ezek, ami nem barátkozunk, és ez, tehát ez nem ilyen, hogy hát verőszer is ismerjük egymást, gondol, mert ilyen van nagy település, de ez mégsem ugyanaz, mint amikor ezer ember mindig össze van zárva, csak az az ezer ember ismeri egymást, és tudjuk arról a tízről egyébként, hogy ők egyébként hogy élnek. Érthető ez a probléma? Ez nagyon durva. És nem érintkeztek egymással, és nem lehetett abba az utcában, és nem lehetett barátkozni, és nem hívták el az osztály találkozóra is. Na, hát szóval nem volt vele kapcsolat. Sőt, ugye történt egy pontján, hogy megérinti Jézus. Ez nem volt szabad. Mondja is a farizeus magában, emlékezetek vissza, hogy olvastam, hogy hát ha tudná, hogy ez a bűnös megérintette őt, tudná, hogy ez szabálytan. Alapszabálytan. Nem beszélünk vele, és nem érinthet meg minket. Nem azért, mert nem szeretjük, hogy nem azért, mert nem szimpatikus, hanem mert ezennek a zárt közösségnek a szabálya. Ez olyan, mint hogy bejövök ide, és akkor nem tudom, hát most itt nincs ilyen szabály. De van, mert hogy ti nem beszéltek, az egy szabály, csak mikor mikrovokálom. De egyébként nem megy, de ő végigkaradjuk a papot, és nem szólunk be. Ugye? Ez egy szabály, megtartunk. Ezzel nem gondolkozunk. És akkor se gondolkoztak azon, hogy ezzel a hogy ez a bűnös nővel nem beszél. És ez jön be oda, vagy érthető a probléma? Tehát, hogy ez sehogy se sinnál. Bejön a bűnös nő, de ez még csak ez a botránynak az eleje. Oda megy Jézushoz, azt olvassuk, hogy oda megy Jézus lábaihoz. Nagyon egyszerű a magyarázat, ugye térdeltek, könyököltek, római módra voltak együtt, hát biztos láttunk már ilyen metszeteket, meg mit tudom én, szóval így ültek régen, nem rendes székeken, mint mi, hanem másképp ültek, más szokás térdeltek, és el lehet képzelni, hogy Jézusnak lók átra felé a lábban, letérdelve, lekönyökölve, és akkor úgy jön oda a hátához ez a nő. El tudjuk ezt képzelni? És akkor fogja magát, és a következőket csinálja. Először is hozzáér Jézushoz, ez eleve botrány. Mondjuk ez csak a végén van, de már ez nem jó, de ezt az előbb megveszik. Elkezd sírni. Na most az se jó, nem sírunk egymás között. Így sem néz ki jól, ha most valamitunk elsírja magát, hogy ez egy emlékezetes esemény. Tehát arról, hogy beszélnék évekig, hogy emlékszel, amikor sírtak az evangelizációból, ugye ez nagy szörtetlen ebből idővel, túl a napnak a drámáját. Tehát, hogy azért az is nagyon nehéz dolog. De van itt még más. Ki bontja a haját a nő? Hát bocsánatot kérek, az még így is, hát az egy áron kibontott haja most már nőként, de ez egy parázon esetében, egy közismert parázon esetében a hajkibontás nem kell csetelje, hogy milyen problémát jelentett. Hát nagyon durva. Akkor hoz magával valami kenetet, amit rá kéne kenni a másiknak a fejére, de elkezd sírni, hozzáér Jézus lábához, ettől megijed, akkor elkezdi megkenni a lábát, nem kell megkenni, a fejet kell megkenni. Teljes zűrzavar, iszonyatos botrány. Előttünk van ez az egész. Hát most képzeljétek el, én azon gondolkoztam el, hogy hát van ilyen bibliodráma. És el lehet-e játszani mondjuk ilyen, nem tudom, tantestületi csendes napon, vagy ülekezetünk. Nem tudom, ki melyik szerepet vállalná, ugye, hogy én a megbotránkozó farizeus az jó menne, de hogy az összes többi szerep hipergáz. Hát én nem tudok más szót mondani erre. És ki hozna a sodrunkból? Tehát ha ezt el kéne játszani, előttetek van? Hát azért ez nagyon kemény. Úgyhogy idegen előttünk ez, hogy iszonyatos botrány. Tehát ott minden borul, ami létezik. De most tényleg vissza is térek az előző példámra, hogy most ki vállalná el ezt a szerepet? És ki vállalná el Jézusnak a szerepét? Vagy szóval, hát eljátszani sem mennénk egy ilyet, nem hogy benne lenni élőben. És ott vannak egymás között, és mindenki megbotránkozik, és igaza is van, hogy megbotránkozik. Kérem szépen, utolsó, amit az igével kapcsolatban szeretnék mondani, még egy botrány van, és ez a farizeusnak a botránya, ami az ő szívében, lelkében zajlik. Ott van a farizeus, és jól viselkedik. Nem szól be, nem dobja ki a nőt, nem hívja a rendőrséget, nem írja be a 112-t a mobiljába, hanem csak csöndben áll magában, és azt mondja magában, hogy ha ezen a meglátó, tudná, hogy ez mind bűn. De nem szól semmit. Nem mondja azt, hogy ez botrány. Szerintem nagyon kevesen viselkedik, úgy, ahogyan nem várnak egy házigazdától, nem akar rendet tartani, ő tudja, hogy Jézus egy ilyen valaki, akivel nehéz, és így most elfogadja itt ezt a nehézséget. És ez kevés Jézusnak. Még talán ki sem mondja magában ezeket a gondolatokat, amiket odaír a Szentírás, csak így automatikusan följönnek benne a dolgok, hogy azért ez nagyon durva, de nem szólunk semmit, mert elfogadjuk és szeretjük ezt a tanítót, és lássuk, hogy mi lesz ebből. És Jézusnak ez kevés. Azt mondja, hogy te most azt gondolod magadban, hogy botrány az, ami történik, de majd mi lesz ennek a tanúsága. De már itt van a tanúság. Mert te nem mostad meg a lábadat. Te nem kented meg, és végigmondja, amit az, nem ismétlen el, annyira világosan beszél. Mert neki több bűne volt, és most az megbocsátatik. Mert itt valami nagyobb dolog történt, mint amit te el tudsz képzelni valaha az életedben, mert viszonylag rendben van az életed. Mert ő a teljesen elrontott életét tudta megfordítani, és azt tudta kimutatni most iszonyatosan rossz módon, botrány által, mert ez lett belőle, mert neki így sikerült. De ő megszabadult, a dolognak a legmélyén az, hogy ő megszabadult. A történet elején azt olvassuk, hogy a parázsnő hallotta, hogy itt van Jézus a városban. És hallotta azt, hogy van ez a vacsora. És az egészhez nem értett semmit, és neki nem szabad oda menni ezekhez az emberekhez. De elhatározta magában, hogy itt van ez a hív, hogy Isten meghirdette a szabadulást, és ez rá vonatkozik, és ő megkapja a bűnbocságot, és megkapja a kegyelmet, és ő most már valaki, pedig egyébként egy parázna. És ezt most meg kell ünnepelni, és elmegy ünnepelni, mert nem tudja megünnepelni, mert egy szerencsétlen valaki. De a dolognak a legmélyén az van, hogy ő megszabadult. Ez történt meg, mondja Jézus. Ezt kell visszavenni. Az összes többi az víz. Azt el kell hordozni, hogy botrányban, nem tudom, azért utána főként mosni, meg hát szóval, meg az emberek hetekig erről beszéltek, ezt mind ki kell magyarázni. Ebből csak a baj van. És ez nem jó. Tehát ne tegyünk úgy, mint hogy ez rendben lenne, ez nem jó. De itt a dolog legmélyén az van, hogy valaki megértette Istennek a szeretetét, és valakinek Isten szeretete megfordította az életét, és visszahelyezte őt a térképre, és újra emberré tette. Megjegyzem, nem tudom, hogy él tovább abban az 1000 fős közösségben, hogy visszament ugyanabban az utcában. Vajon hogy építette fel újra az életét? Óriási kérdés. Itt ott olvasunk erről a Szentírásban, Gadarai Jörgömbös, azt mondja, én megyek veled Jézus a szél, és maradj itt, és megy vissza a városba. Emlékeztek? Tehát itt ott olvasunk erről, hogy mi lesz aztán később a sorsunk. Érdekesen erről olvasni, mert ez a mi életünk. Oké, rendben, hogy értünk ebből valamit, de mi következik ebből a hétköznapjainkból? Ez egy nehéz kérdés. De most ez mind semmit nem számít, mert Jézus csak azt az egyet akarja megvilágítani. Látod, hogy értünk, miről van szó. És valami hatalmas nagy dologból szabadult meg, és ezt most megünnepeltük, ezen a botrányon ünnepeltük meg. Ezt kell lássad, ezt kell értsed. Nem elég, hogy elviseled, hanem dicsérd az Urat, és lásd meg, hogy mi történt itt. És a saját kicsi szabadulásodat mért hozzá ehhez a nagy szabaduláshoz. És örülj annak a kicsi szabadulásnak, ami a tiéd lehet. És nézd meg, mi történik itt. És odafordul az asszony, és azt mondja, hogy megbocsátottak a te bűneid. Érvényes vagy Isten előtt, érvényes az életed. Nem hiába értél. Annak ellenére, ami benne van az életedben. Csodálatos és fantasztikus szabadulásnak az emlékét is őrzi ez a történet. Nézzétek meg, milyen jó a bibliai történet címadása. Nem arról van szó, hogy Simon a farizeus, pedig a nevét is megjegyezte a Biblia. Azon nem úgy simán szoktak neveket megjegyezni a Bibliában, úgy fő van jegyezve. Gazdag Jézus, nem tudjuk, hogy hívták. Lajos vagy nem Lajos. De itt az van, hogy Simon, őból a tudjuk, Simonként megszólította Jézus. Egy fontos ember volt. Megjegyezték őt a tanítványok. Valószínű kapcsolatban maradhattak vele utána. És egy név az nem marad meg véletlenül. Bibliában nem szoktak véletlenül lenni a dolgok. És mégsem Simonról szól ez a történet, hanem az Isten szabadításáról. És arról a célról, ami Isten célja és Isten terve velünk, hogy megszabadítson bennünket. Erről akar beszélni Jézus mindenen keresztül, a botrányon keresztül, mindazokon a dolgokon keresztül, amit ebben a történetben elolvastunk. Kedves testvérek, ne keressük a botrányt, nem ez akar lenni a tanúság, hanem az, hogy van egy célunk. Istenhez oda akarunk jutni, mi is szeretnénk meggyőződni arról, hogy vagyunk valakik az ő szemében. Nézzük meg, hogy milyen eszközök szükségesek ehhez. Ha a bőjt, akkor a bőjt. Ha valami más, amivel ki tudom fejezni Isten felé a szabadításomat, akkor az. Ha valami más, aminek a segítségével eljuthatok erre a szabadulásra, akkor az. Lehet egy betegség, lehet egy megpróbáltatás is. Annak se örülünk. Arra sem mondjuk azt, hogy de jó, hogy Isten megpróbáltatásokat ad, hogy te vagy jó. Hát benne vagy is nem jó. Az a lényeg, hogy nem az megpróbáltatás. De ott van, és segíthet, eszközzé is válhat azért, hogy átéljem azt, amit a bűnösnél átélhetett. Kedves testvérek, azt kívánom mindnyájunknak, hogy Jézus vezessen bennünket az útján, és azt kívánom, hogy ez a történet maradjon meg az emlékezetünkben, a Biblia történetét ezért írják, hogy maradjon meg az emlékezetünkben, és tanítson bennünket, legyen olyan figyelmeztetési eszközé a számunkra, ami újra és újra elvezet minket ő hozzá. Így legyen. Amen. Gyertek és imádkozzunk itt. Mennyei édesatyánk! Mi olyan szépen csöndbe szoktunk maradni, mint a farizeus, mint Simon, hogy nem szólunk semmiért, megértjük, hogy ennek is meg kell lenni, meg azt a másik embert is tisztelni kell, meg azt a harmadikat is el kell viselni, meg az a negyedik, én nem tudom, hogy létezik, de hát ő is egy ember, és ezt így elfogadjuk. De nem a mi ítéletünkre van bízva a világ, hanem egyedül a te ítéletedre. Te látod azt, hogy ki mennyit él, és te látod azt, hogy abból mennyit lehet megfordítani. És te látod azt, hogy ki van igazán veled. És amikor botrányon és furcsa történeteken keresztül, de felragyog a te szabadításodnak az öröme, micsoda csodálatos pillanat ez. Ha a magunk életében éljük meg, akkor azért, ha látjuk más életében, akkor azért. Mert ha más életében történik, akkor ez egy újabb eszköz azért, hogy elérjük a magunk célját, hogy mi hozzá mehessünk. Add meg, hogy újra és újra rácsodálkozhassunk arra a nagy munkára, amit elvégzel az ember életében, amit elvégzel a mi életünkben, az én életemben. Légy áldott ezért, légy áldott azért, hogy vezeted a figyelmünket, hogy az igén keresztül tanítasz bennünket. Légy áldott azért, hogy értesülhetünk a legnagyobb hírről, amire csak szükségünk lehet, hogy te eljöttél értünk. Amen. Gyertek, mondjuk el az Úr imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akarod. Amint a mennyben, minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is felbocsátunk a vétkezőknek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a válaszol, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenki. Amen. Zárásként az ige végét szeretném elmondani, csak befogtam. A te hited megtartott téged, menjen békességgel. Amen.
Köszönöm szépen az igehirdetést. Én azon gondolkoztam közben, hogy hát a Simnek a neve megvan, de a nőnek a neve nincs. Ha mégis jól szólt, a nő neve nincs meg, hogy ki volt, csak a Simon neve. Szerintem behelyettesíthetem a magamét, és mindenki, aki azt mondja, hogy nagy bocsánatot nyertem, azonnak beteheti a magáit. Köszönjük szépen az ilyen szolgálatot. Holnap este folytatjuk a istentisztelet sorozat, vasárnap uracsonás istentiszteletünk lesz bőjt első vasárnapján. Most záró énekként a 702-es számú dicséredet keressük meg, 702. Szerintem mi még nem nagyon énekeltük, de az illetve nem is. Ismerjük, lásd Urunk, egy nap újra eltűnt. 702. Akkor megmutatom az első verszakot, jó?
Lásd, Urunk, egy nap újra
bocsánat, most hozzád esti ének szál. Most hozzád esti ének szál. Igen, elnézést. A régi szöveggel tanultam, és az ragadt meg. Jó, ugye nem nehéz? Akkor az elsőt legalább.
Lásd, Urunk, egy nap újra eltűnt. Rád gurul már az est homály. Hajnali himnusz téged zengünk. Most hozzád esti ének száll.
Meg, igen? Végig tudjuk énekelni mostra. Akkor előről.
Lássuk egy
együtt lehettünk ma este is. Kívánok nagyon szép estét mindjárt, neked nagyon jó utat hazafelé, és holnap várom el teget szeretettel. Adjon Isten szép estét, nyugodalmas jó éjszakát mindjártoknak. Isten velünk, viszontlátásra. Annyit mondok, esetleg még ma kivittük, vagy legalábbis a határig elvittük, elszállítottuk tündéjék az összegyűlt adományt. Teherautóval kellett vinni, mert olyan sok jött össze, nagyon nagy hirtelen. Tehát tényleg döbbenetesen sok-sok minden változatosan. Köszönjük szépen az áldozatkészséget. Békesség és éjszakát mindjártoknak.